Jó estét kívánok! Tessék helyet foglalni! No hát, akkor új anyagrészt kezdünk, hogy az utolsó alkalom így megpecsételje a fél évben tanultakat, fél év során tanultakat. Gépek hőtani folyamatai. Reméljük nem gerjed. Hát kérem szépen, a járműveinkben nagyon sokszor alkalmazunk hőerőgépet, mint a nyomaték generálására alkalmas eszközt, hajtónyomatékot szolgáltat, ebből tudjuk meghajtani jármű erőátviteli rendszerén keresztül a jármű kerekeket, vagy a propellert, vagy valamilyen más úton, mindegy, a lényege az, hogy hőerőgéppel kell foglalkoznunk. Hőerőgép. Hőenergiát mechanikai munkává, vagy mechanikai energiává alakít. Így. Na hát ebbe a hőerőgépbe munkaközeg található, és ez a munkaközeg most első közelítésben ideális gáz lesz. Ideális gáz lesz, és meg kell mondanunk, hogy mi jellemzi ezt az ideális gázt. Hát középiskolai ismeretek vannak róla. A gáz állapotát jellemeznünk kell. Mégpedig megadjuk a nyomást, a térfogatot és a hőmérsékletet. Hát ez a három lesz szükséges. És nagy T. Gáz állapot határozói ezek a mennyiségek. Na most nem változhatnak egymástól függetlenül, hanem éppen az ideális gázra vonatkozó alapösszefüggést fogjuk elfogadni. Ideális gáz. Maradéktalanul követi P szer V egyenlő M szer RS szer T gázállapot egyenletet. Mi ez tulajdonképpen? Látjuk, hogy a három állapot jellemző között egy implicit függvénykapcsolat létezik. Azt jelenti, hogy van egy F, P, V, T egyenlő 0 implicit függvénykapcsolat, amelyet explicitté tudunk tenni. Hát, miután konkrét alakja van, három explicit összefüggés lehető. Hát melyek lennének ezek? Mondhatnám az elsőt azt, hogy a T egyenlő funkció VT. Két független változó a harmadik állapot jellemzőt már meghatározza. Föl is lehet írni, hogy hogyan. M-szer R-szer T per V konkrét alakban. Tehát egy kétváltozós függvény. A másik a következőképpen néz neki. A V-t fel tudom írni T és P függvényeként, adjam meg a hőmérsékletet és a nyomást, meg lesz a gáztérfogat. És pedig, hát ugye M-szer, R-szer, T per P alakban. Hasonló jellegű a függés. És végül a T-t is meg lehet adni, valami H függvény kapcsolat, P és V, két változós függvény, hát egyszerűen 1 per M-szer R-es, kifejezem, T-szer V. Hát ezek lennének azok a függvény kapcsolatok, két változós függvények, ugye kezelhetők oly módon és ábrázolhatók is lehetnek, hogy az egyik változót nézem, mint tényleges független változót, a másikat paraméterként venném, akkor ilyen hát diagram sereghez juthatnánk. De most ezzel nem fogok alaposabban foglalkozni, ez itt rendben van. Ellenben, amit szeretnék még itt megjegyezni, hogy mi a egyenletben látjuk még az M-et, a gáz tömege természetesen, és R-es, ez anyagjellemző, a gáz specifikus gázállandója. Az ember itt nézné ezzel az R-essel foglalkozva egy kicsit, akkor mit kapna? Hát látnánk, hogy a P-szer V per a M-szer T alakban mértékegységet. Hát a P-szer V az ottan joule, mint energia, kilogramm, és Kelvin. Tehát látjuk, hogy ez egy fajlagos energia jellemző, egységnyi tömegű, gázra vonatkozóan és 1 Kelvin hőmérséklet értékre van vonatkoztatva. Tehát ezt az összefüggést, hogyha érvényesíteni akarjuk, akkor már tudunk számszerű eredményre is jutni. Na hát... A legfontosabb számunkra a első diagram, azon belül is P egyenlő F VT összefüggés. Ha a T állandó, azt mondhatnám, hogy konstans hőmérsékleten vizsgálom az összefüggést, akkor a P és a V egyértelmű függvény kapcsolatba kerül. Meg lehet rajzolni ennek az alakját. Ez a jellegzetes diagram, úgynevezett PV diagram. Készíthető. Na most, hogyha megnézzük, hogy milyen ez a függvény kapcsolat, akkor látjuk, hogy M-szer R-szer T állandó, és 1 per B. Ez egy egyenlő szárú hiperbola minden T-re. Ha tehát én konstans T-t veszek, ilyesmi jellegű diagram sorozatot kaphatnék, ami aszimptotikusan közeledik a függőleges és vízszintes tengelyhez. Tehát egy ilyen jellegű függvénysereget kapok, és itt lenne a T növekedése. Gondolatban úgy képzelhetjük, hogy az egész sík be van fedve egyenlőszáró hiperbólák sokaságával. Na mostan, ha valaki kiszúr egy hőmérséklet értéket, ezekre vannak ráírva, én nem tudom, T1, T2, T3, T1 kisebb, T2 kisebb, T3 feltétel mellett, akkor azon egy és csak egy hiperbóla megy keresztül. Ide ráírjuk azt, hogy egyenlő szárú hiperbólák serege. Méghozzá végtelen serege. Úgy. Megadunk egy P, B értékpárt, nyomás és térfogat. A hőmérséklet egyértelműen meghatározott ebben az állapotban. T-t ki lehet fejezni, 1 per M-szer R-szer P-szer V. Akárhol megadok egy pontot, legyen itt ez, egy V, egy P, egy érték, ehhez hozzárendelődik az a itt meg nem rajzol, de gondolatban létezőnek feltételezett hiperbola, amelyikhez a kijelölt T és kiszámítható T érték tartozik, tehát T mondjuk egy hullám, ez meghatározott, ugye egy per M-szer R-szer P1V1 alakban. Tehát ezzel akkor el tudunk boldogulni az ideális gáznak a viselkedését tekintve. Hát kérem szépen, jön a következő kérdés, hőmennyiség, fajhő és hőkapacitás. Fajlagos hőkapacitást írok. És a következő kísérletet képzeljük magunk elé. Van két szilárd test, ezeket különböző hőmérsékleten találjuk. M1 tömeg, T1 hőmérsékleten, homogén hőmérsékleteloszlás. Így. És egy M2 tömeg, T2 hőmérsékleten, ugyancsak homogén hőmérsékleteloszlás. Na most, hogyha a két különböző hőmérsékletű testet azt kapcsolatba hozzuk, akkor hőenergia áramlás indul meg, és kiegyenlítődik a hőmérséklet. Hőáramlás indul meg, feltéve, hőmérséklet kiegyenlítődés. Hőmérséklet kiegyenlítődésről beszélhetünk, és ha eredetileg azt mondtuk, hogy a T1 nagyobb volt, mint T2, akkor egy olyan szituáció fog kialakulni, hogy van itt a T1, ez nagyobb lesz, mint egy T felülvonás, és a T2 között ez a kiegyenlítődő hőmérséklet, ez a T felülvonás érték. Na most, hát hőáramlás. Valósul meg, azt mondtuk, és pedig van itt egy Q1 hőmennyiség, amelyik a nagyobb hőmérsékletű testből átáramlik a kisebb hőmérsékletűbe, M1-szer bizonyos anyagjellemző C1-szer T1-T. És egy Q2 érték, ide pont nem kell a Q2 érték egyenlő, M2-ször, C2-ször, T felülvonás minusz T2. Leadva M1-ből, felvéve M2-ben. Adjunk ide egy deltát neki, mert ez változás. Így. A két értéknek meg kell egyezni egymással. Úgy írtam most, hogy abszolút értékben van, tehát most előjellel nem bajlódunk. Így. Hát ez rendben lenne. Bizonyos mennyiséget viszont látunk itt, ami számomra érdekes lesz. Vizsgáljuk a következőt. A delta Q per delta T-szer 1 per M mennyiséget. Azt találjuk, hogy ez lenne ez a fajlagos hőkapacitás, ami anyagi jellemző. Hát igazából közelítő értéket írtam föl. Ha a delta T tart 0, egyre kisebb hőmérséklet lépcsővel dolgozom. Ide azt írom tulajdonképpen inkább, hogy közel egyenlő. Akkor a C értéke az hát a limes után adódik, és 1 per M-szer dq per dt alakba írható. Na most megnézzük, hogy itt milyen mértékegység jön szóba, akkor látjuk, hogy itt lenne egy dq per m-szer dt, nyugodtan írható így, és ez pedig joule, mint hőenergia, kilogramm tömeg, és Kelvin. Tehát a mértékegység megegyezik a specifikus gázállandónál tanult mértékkel. Fajlagos hőkapacitás szilárd test esetén nem különösebb probléma, ellenben gázok esetén, amivel mi foglalkozni akarunk,
függ.
A határátmenet módjától. És pedig, ha elképzeled itt a diagramomat, azt mondtuk, hogy lehet két hőmérséklet. T1, T2. Na és akkor a delta T változás bekövetkezhet ilyen irányba, vagy ilyen irányba. Mit jelent ez? Nekem a vízszintes tengelyen volt T-fogat, függőlegesen nyomás, egy PV-diagram. Ha én a delta T-t V egyenlő állandó mellett veszem, itt van egy V egyenlő állandó, akkor fogom kapni a CV fajhőt, ami úgy néz ki, hogy 1/m² dQ/dt, feltéve, hogy a V egyenlő állandó. Ennek a neve állandó térfogaton mért fajlagos hőkapacitás. Vagy pedig a másik eset, ha én ezt venném, hogy a P egyenlő állandó. Vehetem ezt is, és akkor egy más értéket fogok kapni természetszerűen. Definíció szerint ilyenek ezek. 1/m² dQ/dt, de a P egyenlő állandó. Hát ez az állandó nyomáson. Így né. Hát nem független a kettő egymástól. Fontos. CV és CP összefügg. Két összefüggés is van. CP minus CV az pontosan kiadja a mértékegység szerint megegyező fajlagos hőkapacitást. A másik pedig egy jellegzetes hányados, CP per CV, ezt egy kis görög kappával jelöljük, ez pedig az úgynevezett adiabatikus kitevő, még a mai nap lesz erről szó. Tehát gázállandó. Jó, hát idáig jutottunk, ez a dolognak az első bevezető része, és akkor jönne a termodinamika első főtétele, amivel foglalkozni fogunk. Római 1-es főtétele. Hát egy energiamérlegről van szó, ami a következőképpen fogalmazható meg. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy hőenergia és mechanikai energia egyenértékű. Foglalkozom a térfogatváltozási munkával, ami a gép szempontjából alapvetően fontos lesz, hiszen mi tulajdonképpen a gépben a munkavégzést azáltal kapjuk, hogy megfelelő nyomású közeg dugattyút fog mozgatni maga előtt legtöbb esetben. Térfogat változási munka. Nézzük ezt a dolgot, hogy fölvennék egy PV-diagramot, és itt lenne a P egyenlő P függvény B. Egy konkrét állapotváltozást lehet föltételezni, valamilyen kezdő állapotból lehetne egy olyan állapot, hogy P1, V1, T1, és itt lehetne egy végállapot, ezt jelenthetném egyessel, a P-t ide kívülre írom. Ez lesz itt egy kettes pont, P2, V2, T2. Nem mondtam most azt, hogy konstans lenne a hőmérséklet, bár hasonló eső jellegű a összefüggés. Most itt alatta elképzelhetünk egy munkahengert, amelyikre majd dugattyút helyezünk, és pedig olyan módon, hogy itt lezárjuk a végét, itt lenne a dugattyú, és ki fogok vezetni egy dugattyú rudat ide. Hát ilyet láttunk már. Helyezkedjen el a munkaközeg itt belül, és ez majd valamilyen nyomással, éppen a fölötte mérhető nyomással, ahol a dugattyúval állok, bizonyos erőhatást fog adni eredőjében itten. Itt van a P nyomású közeg, a V helyen, éppen a V helyen vagyok, és engedhetek egy kis tovamozdulást akármelyik irányba. Hát ha például a dugattyú rudat balra mozgatnám, adnék itt egy delta x elmozdulást neki. Azt jelenti, hogy el fogok jönni ide egy másik térfogatú helyre, egy dx távolság azt jelenti, hogy ide egy delta v térfogat változás írható. A keresztmetszetet veszek, akkor delta x dugattyú elmozdulás delta V egyenlő A-szor delta X térfogat változás. Tartozik. Na hát, ez alatt munkavégzés történik, és pedig a következő. Delta V térfogat változáskor egy delta V munkavégzés. Ugye előre kellett nyomnom a dugattyút, valahova ide, ide kerül majd ebbe a helyzetbe. A megnövekedett nyomással szemben kell nekem munkát végezni, a nyomással szemben, de munkavégzés, hogy néz neki? Delta V egyenlő lenne, talán azt mondom, hogy F-szer delta X, és tovább egyenlő, az, hogy hívhatnám, P-szer A, szor delta X. Ez a dolog meg delta V, tehát azt kapom itt, hogy a mechanikai munka, a nyomás és a térfogat változás segítségével felírható. Hát ez egy, mondjuk úgy, hogy elemi alakja delta V tart dV. Differenciálisan kicsi alakban azt kapom, hogy egy differenciálisan kicsi mechanikai munkavégzés, P szer dv alakba írható föl. Hát ez lenne az a munka, amit most megkérdezhetek, hogy mi történne, hogyha V1 és V2 között megy végbe egy véges munkavégzés. V1 és V2 térfogat határok között az elemi munkanövekményeket, munkaértékeket folytonosan összegezni. Azaz, integrálni kell. Hát a következőt mondhatom. Ha engem az érdekel, hogy egy vevé 1 és 2-es határok között hogy fog kinézni, talán inkább így írom, hogy ide egy 1 és 2, nem lesz más, mint integrál V1-től V2-ig a PV függvényt, amit most itt ismerünk, integrálni kell. Itt megkaptam a térfogatváltozási munkát. Térfogatváltozási munka egy adott, jól meghatározott térfogatváltozás, V1, V2 térfogathatárok között. Na mostan az a kérdés, hogy ezek után milyen további dolgokat lehet mondani, mert a gáznak van belső energiája, amelyik a hőmérsékletével meghatározott. Hát a jele egy nagy U betű. Hőmérsékletével meghatározott, és a hőmérséklet megváltozásakor belső energia változás következik be. Ide írjak, hogy ez UT. Ha T változik, delta út föl lehet írni, mennyi a belső energia változás. Most érdemes jól megfigyelni azt, hogy itt az állandó térfogaton mért fajlagos hőkapacitás az, ami belép. Tehát CV szer M szer delta T alakú lesz. Itt van. Hőmérsékletváltozás belső energia változással kapcsolatos. Na most a gázhoz, ugye hozzá lehet vezetni kívülről bizonyos hőenergiát. Ez már abban az irányban megy, ahogy mi a motorokba szeretnénk majd égési folyamat során fölszabadított hőenergiát használni a mechanikumunk nyerésére. Hát most a hőenergia hozzávezetés. Legyen delta Q értékű ehhez a M tömegű gázhoz. Valahogyan most akkor, ha a delta V zérustól különböző, tehát van térfogat változás, akkor a következőt lehet mondani. Az a hőenergia, amit beviszek a gázba, az két dologra fordítódik. Ez a delta Q, ez egyrészt meg fogja növelni a belső energiát. Ha az lenne, hogy nincs térfogatváltozás, akkor ez kész is van. Amit kívülről bevittem a gázba, a belső energia szintjét növeli. Ha azonban van térfogatváltozás, akkor ehhez hozzájön egy delta vevé térfogatváltozási munka. Hát itt tulajdonképpen megjelent az az energiamérleg, amire én az előadás elején utaltam. Ugye, amit bevittem kívülről, belső energia növekedés és térfogatváltozási munka. Tehát belső energia változás és plusz térfogatváltozási munka. Ez pedig itt a bevitt hő. Így. Na hát, erre a egyenletre épülhet nekünk a hőerőgép létrehozhatóságának a kérdése. Azonban mielőtt ezt megtennénk, a PV-síkon jelentkező speciális állapotváltozásokkal fogunk foglalkozni. Hát akkor most ez itt lejöhet. Így. Na hát, a cím az lesz, hogy speciális állapotváltozások. No, első, izohor, V egyenlő állandó térfogaton. Második, izobár, állandó nyomáson. Na, itt tudjuk hasznosítani majd a hajlagos hőkapacitás két változatát, már látjuk. Hármas, állandó hőmérséklet, izoterm. T egyenlő állandó. Odafigyelni. Négy, adiabatikus. Amit tudnék erre mondani? Olyan állapotváltozás, ahol a környezettel nem valósul meg hőcsere, DQ azonosan egyenlő nulla. Minden folyamat elemre. És végig jöhetne az ötödik, amelyik egy politropikus. Elvileg nincsen külön előírás rá, majd látjuk, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban mondani. Na hát, ad egy. Fölveszem a PV diagramomat, és akkor azt mondtam, hogy a V állandó érték. Az állapotváltozásnak irányt adhatok olyan módon, hogy az egyes állapotból átviszem a kettes állapotba, látjuk, hogy a nyomás növekszik, és a hőmérsékletről mit tudok mondani? Látjuk, hogy a lelki szemeink előtt már felsejlő állandó hőmérsékleti vonalak, azok kijelölnek két különböző hőmérsékletet. Tehát itt van egy P1 és egy T1, és itt van egy P2 és T2 jellemző, miközben a V az állandó. Itt van. Mi által lehet oda juttatni a gázt? Azáltal, hogy itt a folyamat elemeket, ha nézem, elemi DQ hőbevezetések történnek, és van neki egy eredő Q1-2 hőbevezetése, ami aztán abban nyilvánul meg, hogy a belső energia megnövekedett, belső energia növekedés hőmérséklet növekedéssel járt, és hát ezzel eljutottunk a kettes állapotba. Mit tudok mondani akkor most a Q1-2? Az nem lesz más, mint U végállapotbeli minusz U kezdő állapotbeli. A bevitt hő mire fordítódik? Belső energia növekedésre fordítódik teljes egészében, mivel a V térfogat nem változik, nem tud a dugattyú munkát végezni, de emiatt ez nyilvánvalóan adódik. Belső energia változás. Na most viszont az állapot változásra a gáz állapot egyenlet az mindig felírható, csak hát ha most fölírnánk, hogy a P1-szer V1 egyenlő M-szer RS-szer T1, ez érvényes, P2-szer V2 egyenlő M-szer RS-szer T2, a V állandó mind a kettőben, kifejeznénk a V-t és egymással egyenlővé tennénk, akkor egy arányszám kijön a P1-P2 és a T1-T2 vonatkozásában. Hát ezt majd feladatként nézzük meg, ugyanis a V az úgy lett volna felírható, hogy M-szer RS-szer T1 per P1, és ugyanez a V M-szer RS-szer T2 per P2. Hát ebből a két egyenlőségből mit tudok? M-szer RS-sel lehet egyszerűsíteni. És ha kicsit átrendeznénk, akkor csak a nyomások arányára és a hőmérsékletek arányára kapnánk kifejezést. Jó. Hát kettő. Akkor most a következő a helyzet. Itt a PV diagramom, és egyes állapotot fölveszem, kettes állapotot. Át fogom juttatni a gázt ide. Látjuk, hogy van térfogatváltozás, V1 és V2. Következik, hogy térfogatváltozási munka is jelen lesz. A két hőmérséklet hiperbola, ami, mint mondottam, mindenképpen lefedi ezt a síknegyedet, megvan, lesz egy T1 hőmérséklet, T2 hőmérséklet ezen vonalak mentén állandó, és eljuttatni pedig úgy lehet, hogy minden egyes folyamatelembe egy kis DQ hőt beviszek, miközben átmegy a gáz változó térfogat értékeken keresztül, és ide beviszek eredőjébe egy Q1-2 hőmennyiséget. Hát most a Q1-2 az mire fordítódik? Van a két hőmérséklet, tehát lesz vígállapotbeli mínusz kezdő állapotbeli belső energiaváltozás, és hozzájön tulajdonképpen a V1-2, amit számoltunk az előbb, térfogatváltozási munka. Ez a bizonyos első főtétel szerinti mérlegegyenlet, ami valahol itt szerepel, csak most talán éppen lefedésre került. Na most a vevi 1-2-t azt meg tudom mondani, hogy mennyi. Mennyi a nyomás? Itt van egy pi nyomásszint, amit fölvehetek, és ez V2-V1 térfogat különbséggel szorzódik, úgyhogy az egész feladat ezzel megoldható. Q1-2 CP-szer M-szer Pi egyenlő állandó a folyamat, tehát CP-t kell vennem M-szer. A belső energia hogy fog kinézni? Először azt mondhatom, hogy CP-szer M-szer T2-T1. De ennek egyenlőnek kell lenni CV-szer M-szer, tehát most a belső energiát fogom felírni, T2-T1, és plusz jönne ez a bizonyos P-szer V2-V1, így felírva. Hát itt a belső energia, térfogatváltozási munka. Na most viszont ezt a kifejezést, ezt a P-szer V egyenlő M-szer R-szer T alapján azt mondhatom, hogy a M-szer R-szer T2-T1-nek fölírható. Plusz M-szer R-szer Hát kérném szépen, egy összefüggést kaptunk itt. Ha egyszerűsítek azzal, amivel lehet, itt vannak az M értékek, mit kapok mindebből? Azt az összefüggést, hogy a CP-CV egyenlő R-es. Ezt én fölírtam a két fajlagos hőkapacitással kapcsolatban egész fölül, tehát ezt most be is bizonyítottuk, ezt az összefüggést. Valóban az állandó térfogaton és állandó nyomáson mért fajhő egyik összefüggése ez a CP-CV egyenlő R-es. Mit tudok leolvasni ebből? Ez az R-es specifikus gázállandó, ez nem lehet nulla és nem lehet negatív. Következik az, hogy amit jó megjegyezni az egész tanulmánynak sorára, a CP mindig nagyobb, mint CV. Ebből az következik. R-es az pozitív, CP nagyobb, mint CV. Jó? Hát... jöhet a harmadik jellegzetes állapotváltozás, és pedig az állandó hőmérsékleten végbe menő, ez az izotermikus állapotváltozás. Tehát harmadik. Izotermikus állapotváltozás, ha én ennek az állapotváltozásnak a PV diagramját nézem, akkor az egyenlő szálú hiperbola lesz, hiszen a hőmérséklet nem változik. Tehát így néz neki. Vezek két állapotot, és hát attól függően, hogy milyen irányban fogom megvalósítani a állapotváltozást, lehet szó egy kompresszióról, akkor a nyomás növekedéstér fog a csökkenés, vagy pedig egy expanzió, amelyik hát ugye nyomás csökkenéssel és térfogat növekedéssel jár. Hát veszem ezt az expanziót, mert esetleg motorikus körfolyamatnál ilyesmi lehet az érdekes. Egyes állapot, kettes állapot. Ez itt most tényleg hiperbola. Eddigiekben láttuk, hogy lehet vízszintes, függőleges, most egy hiperbola, és később pedig látjuk a diabetikusnál, politropikusnál valamilyen más alakú hatványfüggvény. Hát kérem szépen, két térfogat határ már is megállapítható, V1 és V2. És ha most azt nézném, hogy itt a hőmérséklet állandó, akkor az történik, hogy nekem bizony be kell vezetnem minden folyamat elemben valamilyen differenciálisan kicsi hőmennyiséget, hogy ez a hőmérséklet állandóság fönnállhasson, és végeredményben, eredőjében egy Q1-2 hőbevezetés fog történni. Ugye bizonyára csináltak szódavizet már szifonnal, amikor kiszúrják a patront, akkor nagyon gyorsan lehűlés történik. Az nem egy izotermikus folyamat, azt a hőt, azt után kell pótolni, és akkor lehet fenntartani a hőmérsékletet. Na, ha itt én vennék egy DV térfogat változást, akkor ehhez tartozna egy DVV térfogat változási munka. Egyes és kettes pontok között, akkor ezeket az elemi munkákat összegezni kell, tehát integrál V1-től V2-ig DVV, tovább egyenlő integrál V1-től V2-ig DVDV. Na most viszont a P-nek a változását azt be tudjuk írni. Általános gáztörvény szerint M-szer R-szer T per V. T egyenlő állandó miatt kiemelhető ez a tag. Hát ezt a fél év elején egy kicsit így foglalkoztunk integrállal, keresni kell azt a függvényt, amelyet ha deriválok, 1 per V-t kapok. Tudjuk, hogy ez a természetes alapú logaritmus függvény. Megkaptuk a térfogat változási munkát. Na most akkor az első főtétel, hogy érvényesül? Delta T azonosan nulla miatt ebből következik, hogy a Q1-2 ez nem lesz más, mint a térfogat változási munka. Tehát ez az összefüggés érvényes. Vehetem a Enszel estét, és a V2/V1 helyett áttérhetek a nyomásra. Azt fogok kapni, hogy P1/P2. Ugye? Tehát kétfajta kifejezésem van. Persze az ellen az itt van, ellen. Tehát így. Ezzel teljes egészében jellemeztük a... izotermikus folyamatot befejeztük, jöhetne a négyes, adiabatikus. Azt mondtuk, hogy DQ azonosan egyenlő nulla. Egyetlen folyamatelem során sincs hőcsere. A környezettel. Ha tetszik, hőszigetelt a folyamat. Két állandó hőmérsékleti vonal, behúzhatom. Egy adiabatikus expanzió, egyes és kettes végállapotok között, így megy végbe. P1. Hát most az a helyzet, hogy a folyamatelemek során a DQ az zérus. Akkor most mit lehet mondani? Ez lenne az első főtétel. DQ azonosan nulla. Azt írhatom föl, hogy zérus egyenlő DQ plusz PdV. Ebből következik az, hogy a PdV minek a rovására mehet. Munkát nyerni a gáz belső energiájának rovására lehet minden folyamatelemben. Expanzió során. Tehát munkát rovására nyerhetünk a diabatikus folyamat során. Jó. Kérdés. Milyen a nyomás változása térfogat függvényében, hogyha adiabatikus ez a változás? Magyarul itt behúztam ezt a függvényt. Milyen ennek az alakja? Válasz. P1/V1 ezen a bizonyos kappadikon, amelyiket már bevezettem. Kezdő és végpontbeli nyomásérték szerepel, P1, P2. a két térfogat, és a térfogatot pedig a kapodik hatványra kell emelni, ahol az adiabatikus kitevő. Ez a kappa. Hát látjuk, hogy a gáznak az anyag jellemzőire megy vissza. Két fajlagos hőkapacitás hányados. A CP nagyobb, mint CV, azt láttuk. Tehát ez egy egynél nagyobb. Két atomos gázra 1,4-nek vehető. Hát ilyenekkel dolgozunk, bár most egyelőre ideális gáznál vagyunk, de ezt az értéket fogjuk választani. Na most akkor kérdés az, hogy hogyan alakul az adiabatikus munka. Két megjegyzést vegyünk. Írhatom azt nyugodtan, hogy P/V a kappadikon egyenlő állandó. Tudnék, ezek az értékét folytathattam volna, vehettem volna egy közbenső V-ket, hozzátartozó P-ket, mindegyikre igaz lenne az, hogy a P/V a kappadikon érték azonos. Tehát ez egy jellemzője az adiabatikus folyamatnak, számunkra fontos, bekeretezem. A másik az, hogy az adiabatikus munkát, ha nézem, térfogat változási munkája milyen? Hát ez az a bizonyos munka, amit itt most nekünk meg kéne nézni, ez a terület, ugye? Tevé 1-2. Hát a nyomásból tudom most már számítani. Integrálással nyerhető. Addig azt mondhatom, hogy a tevé 1-2 egyenlő integrál V1-től V2-ig. PV, DV. Hát ugye tovább egyenlő lenne. Be kéne írni ide, hogy ez milyen. Hát P/V a kappadikon egyenlő P1/V1 a kappadikon érvényes. És akkor azt írhatnám, hogy ez nem más, mint P1/V1 a kappadikon per V a kappadikon DV, tovább egyenlő P/V1 a kappadikon, ez ismert állapot, tehát ezt ki tudom számolni, itt kell integrálni. Hát ugye mostan nem 1/V-t kell integrálnom, hanem 1/V a kappadikont, az egy hatványfüggvény, és az integrált el lehet készíteni. Én most csak föl fogom írni, hogy mivel egyenlő ennek az értéke, hogyha kiszámítjuk, és figyelembe veszük még a gázállapot egyenletet. Tehát 1/kappa-1 elejét, végét nézzük, itt van az adiabatikus munka. Az, hogy ez egy munkaterület, az nyilvánvaló, itt ennek a diagramnak a görbe alatti területe az, amit kaptam. Na, megvan, jönne a következő, politropikus állapotváltozás. Ez a ötödik. P/V valami n-diken egyenlő állandó érvényes. Látjuk, hogy ha tetszik, az adiabatikus állapotváltozás speciális politropikus, mikor az n egyenlő kappa. szerkezete hasonlít az a diabatikushoz. De most nem érvényes. Hogy DQ azonosan egyenlő nulla, hogy a környezettől elszigetelt lenne ez a folyamat minden folyamat elemre. Tehát ez a, mikor N nem egyenlő kappa, akkor egy eltérő. Szűkebb értelemben politrop esetben azt mondhatom, hogy a 1 ide esik így módon a N, tehát 1 és kappa között változik. Abban nem megyek most bele, hogy az izohor, izobár, izoterm is kifejezhető speciális politrop kitevővel, hanem most rátérek a hőerőgép létrehozása kérdésére. A munkaközeget egy zárt körfolyamatba fogjuk vezetni. Azt jelenti, hogy kiindulunk egy kezdőállapotból a PV síkon, és utána visszatérünk oda hőerőgép létrehozása. Ha fölveszem a dolgot, induljak ki egy kezdőállapotból, mondjuk itt van, vezessem a gázt valamilyen állapotváltozásokon keresztül, és jöjjek vissza. Itt volt egy egyes állapot, és visszaérek ide. Láthatjuk, hogy tulajdonképpen van itt egy felső ág, meg egy van egy alsó ág, mind a kettő a V-nek a függvényeként vehető. És ha sikerül így vezetnem a gázt ilyen állapotokon keresztül, akkor látjuk, hogy az expanzió során végzett munka a felső P felülvonásnak a területével lesz egyenlő, a visszavezetéskor pedig az alsónak a területével. Kettő különbsége fogja szolgáltatni azt a munkát, amit nyerhetek a gépből. Na most, hogy tudom ezt így elintézni? Úgy, hogy bizonyos helyeken hőt kell bevezetni, valószínű itt, és bizonyos helyeken hőt kell elvonni a rendszerből. Ha ezt én megteszem, akkor itt munkát fogok nyerni a ciklus körbe haladása során. Itt megjelenik egy eredő Q1-es, amit nagyobbnak tekintek, mint nulla, itt pedig egy Q2-es, ami kisebb, mint nulla. Ebből adódik az, hogy mennyi munkát lehet nyerni. Hát a két munka lehetne egy vevő felső, az integrál, itt van V1, V2. És egy V alulvonás. A két munka különbsége az, ami nyerhető a körfolyamatból. Felülvonásé nagyobb, ugye? Marad tulajdonképpen ez a terület, hogyha veszem, ez arányos a munkával. Levé felülvonás, minusz levé alulvonás. Térfogatváltozási munkák különbsége. Na és ez pedig energetikailag honnan adódik? Hát látszik, hogy az egész a Q1 hőbevezetés mínusz az elvezetett hőenergiából. Elejét, végét nézzük. itt látszik a hőerőgép. A vevő munka abból adódik, hogy a bevitt hőenergiát és a elvezetett hőenergiát itten beállítom az összefüggésbe. Ez a hőhasznosítás egy ciklus munkája. A nyerhető munka. Egy ciklusból nyerhető munka így megvan. Hát kérdés, hogy mennyi lenne a hatásfok ilyenkor? A hatásfok itt a T-vel jelöljük, úgy hívjuk, hogy termikus hatásfok. Lesz itten a vevé, és vonatkoztatom a bevitt munka egységére. Azt pedig így írhatnám fel, hogy Q1 minusz Q2 per Q1. Tovább egyenlő 1 minusz Q2 per Q1 alakban. Termikus hatásfok. Na hát, ha ez így megvan, akkor most mehetünk speciális körfolyamatokra. Méghozzá jellegzetes körfolyamatok. Első Otto körfolyamat. Második Diesel. Harmadik Zeiriger-Sabatier. Negyedik Humphrey. Ötödik Joule. Na nézzük akkor. Bizonyos térfogat határok között itt fogok indulni egy egyes pontból, V és P diagramba. Adiabatikus kompresszió. Sem hőközlés, sem hőelvonás nincs ez a gázállapotváltozás mellett. Ideális körfolyamat. Izohor nyomásnövekedés, adiabatikus expanzió, és végül izohor hőelvonás. Ha most még beszámozom, 3-4, akkor ezen izohor folyamat mentén, ahogy tanultuk, hőbevezetésnek kell történnie, eredője Q1. Itt pedig azonos térfogaton elvont hő, Q2, tudjuk, hogy ez kisebb, mint nulla, úgy tekintettük. Itt látható a munka. Kettes. Jönne a dízel. Így. És kérem szépen, azt érdemes megfigyelni, hogy itt én vettem egy V2-es, V1-es értéket, egy elég nagy V2-t vettem, itt kisebbet vettem V2-nek. Valóban a dízel körfolyamat próbálja leképezni a dízel motor működését, ahol az adiabatikus kompresszió végnyomása az olyan hőmérsékletet hoz létre, hogy ott már a befeskendezett gázolaj magától meggyulladt. Tehát ez egy kompresszió gyújtású gép, compression ignition. Jó, nézzük akkor, hogy néz neki. A környezeti nyomásról jön egy adiabatikus kompresszió, elér a kettes pontba, és hát itt a nyomás állandó, expandál, és végül a hőelvonás az izohor módon következik be, 3-as, 4-es. Itt látnám azt a munkát, amit nyerhetek egy ilyen körfolyamatból, természetszerűen be kell vezetni itt hőt. Adiabatikus vonalak mentén sem hőközlés, sem hőelvonás nincsen. Mondtam, hogy szigeteltnek tekinthető a folyamat rész, és itt pedig van a Q2 kisebb nulla. Itt pedig bevezetem a Q1 nagyobb nulla hőenergiát. Hát ugye ezek ideális körfolyamatok, valahonnan hőt hozok, valahonnan elvezetem, valós gépnél ugye nem így van, hanem a munkaközeg sem ideális gáz, és a hőbevezetés pedig az égési folyamat során felszabaduló hővel valósul meg, hőelvezetés pedig gázcserével, kipufogás, neszeneket környezet. Na, így akkor egy lépéssel tovább, nézzük a harmadikat. Itt lenne. Meg fogjuk osztani ennek a dízelkör folyamatnak a hőbevezetését, és egyben egy reálisabb nyomásprofil is alakul ki. Egyes pontból fogom indítani innen. És részben izobor, részben izobár lesz a folyamat. Az adiabatikus tulajdonság mind a kompresszióra, mind az expanzióra fönnáll. Akkor itt viszont már öt sarokpontja lesz a folyamatomnak, ugye itt van, és a hőbevezetés részben izohor, részben izobár, az elvonás persze izohor. Tehát itt mondhatom azt, hogy lesz egy Q1-2 vesző, itt pedig van egy Q1 vesző bevezetett hőenergia, és egy elvont Q2 kisebb nulla, hát ezek pozitívak persze. Itt kapom, ugye PV diagramról van szó, V2, V1. Hát ezek lennének a dugattyús gépekre vonatkozó körfolyamatok. A másik kettő, amivel foglalkozunk, ezek gázturbinákra vonatkozó körfolyamatok. Itt lenne a V, itt lenne a P, és akkor jöhetne ez a Humphrey. Humphreynál az a helyzet, hogy valamilyen kezdő nyomásból adiabatikus a kompresszió, és állandó térfogaton hőbevezetés, majd állandó nyomáson záródik. Tehát itt van az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es pont, és a hőbevezetés most itt látható, Q1 nagyobb nulla, és az elvezetés pedig így. Itt van a V2, itt a V1, persze. Itt a nyerhető munka. És az utolsó jön a Joule-kör folyamat, amelyik indul egy adiabatikus kompresszióval, adiabatikus expanzióval, és így záródik. Tehát ide rájöjjünk, hogy adiabatikus ez. Indulási pontja 4 sarokpont, 2, 3, 4. Vegyük is egy hosszabbra. Bizonyos nyomás szintek között, tehát P és P rendben van. Itt fogom kapni a ciklusnak a munkáját. Hát látjuk, hogy az alak más és más, speciális általunk tárgyalt folyamat szakaszokból építettük föl, amelyeknek a viszonyait hát egészen jól megismert. Nézzük itt a hőbevezetés, itt történik valami eredő Q1 nagyobb nulla, és a hőelvezetés pedig itten és kisebb, mint nulla.
Na most, ha az ember rámenne a termikus hatásokra itt, mit lehet mondani? Két a termikus egyenlő. Egy mínusz, Q2 abszolút érték per Q1. Mit mondhatnék ezekre az izohor folyamatokra? Itt van CV-szeremszer, elvezetett hő, T4-T1. Bevezetett hő pedig micsoda? Ugyanez a CV-szeremszer, T3-T2. Tehát meg lenne a termikus hatásfok, CV-szeremmel lehet egyszerűsíteni is, most nem nézem. Tehát így. Itt az éta terv, és hogy néz ki, egy mínusz. Nézzük a viszonyokat. Az elvezetett hű ugyanúgy néz ki, tehát CVM-szer T4-T1, úgy. Viszont a bevezetett hő az állandó nyomáson valósul meg a hőbevezetés, tehát T3-T2. Itt csak az M-mel lehet egyszerűsíteni. Na nézzük a termikus hatásfokot itt a szabatyénál. CV-szeremszer T5-T1, fölírtam az abszolút értéket, viszont a bevezetett hőmennyiség két részből áll. CV-szeremszer T3-T2 plusz CP-szeremszer, ennel lehet egyszerűsíteni persze, kicsit át is fogom csúszni a másik diagram alá, T4-T3. Egy mínusz, most már a Q-t nem írom ki. Mennyi az elvont hő? CP-szer M-szer T4-T1 és a devit CP-szer CV-szer, bocsánat, M-szer T3-T2. És a végső, itt a termikus egyenlő egy mínusz, elvont hő CP-szer M-szer T4-T1, és itt mi lesz fönn CP-szer, mert itt lehet egyszerűsíteni CP-szer M-mel, T3-T2. Hát itt lennének a nevezetes körfolyamataink, termikus hatásfok szempontjából. Gyors járású ottómotorhoz, benzinmotornak a modellje az első, dízelmotorhoz legjobban lehet illeszteni ezt a harmadikat. Ez mondjuk az eredeti dízel körfolyamat ilyen, de ez inkább egy nagyobb nyomáscsúcsnak a leképezésére valami hasonló. Hát kérem szépen, mondok még valamit, azt mondom, hogy indikált középnyomás. Ezt mérték a planiméter méréskor. Ha nekem van egy körfolyamatom, akkor mit tudok csinálni? Itt van mondjuk. Ez ad egy munkát. Van itt egy bizonyos térfogat változás, amit VL-lel nevezhetek. Milyen alapon? Dugattyús gépen a lökett térfogata. Létezhet egy olyan nyomásérték, itt van egy terület. Igaz, területtel arányos. Én most fogok csinálni egy derékszögű négyszöget. Azt mondom, hogy P indikált középnyomásszor V löket legyen egyenlő levével. P indikált középnyomás az a V per VL, és akkor azt mondanám, hogy terület per VL arányosság, hát bizonyos arányossági tényezők kellettek ott a planiméterezéssel, igaz, de a terület mérőszámából lehetett arányosan meghatározni a indikált középnyomást. Jó? Tehát ez itt tulajdonképpen a lényeg, ez a dolog. Hát kérem szépen, helyzet az, hogy ezzel a hőtani folyamatoknak a tárgyalás végére értünk. Van egy kis fejezetünk, amit a közeladott jegyzetből látnak, gépek együttműködése, munkapont és stabilitás. Hát erre a kérdéskörre mennék rá egy picit. Szépen azt, hogy van erőgép, amelyik nyomatékot szolgáltat, és van munkagép, amit meghajtunk ezzel az erőgéppel, az mérnök hallgatók számára nyilvánvaló. Az a kérdés, hogy hogy tudnánk az együttműködést eléggé szemléletesen megragadni. Erőgép, M erőgép és a független változója legyen N fordulatszám. Nyomaték fordulatszám. Hajtó nyomaték. Ez hajtja a rendszeremet. Lesz egy munkagép, nyomatéka M index M, ugyancsak nyomaték és fordulatszám, így, terhelő nyomaték, hát kérném szépen, ha összekapcsolom egy közös diagramba őket, fordulatszám és M erőgép, M munkagép, akkor körülbelül a következőt láthatnám. Itt legyen mondjuk egy M erőgép, itt lenne egy M munkagép. Hát tessék nézni, a piros görbe a lehetőséget mutatja. Bizonyos fordulatszámoknál mennyi nyomatékot tud leadni a erőgépen. Látjuk, hogy szerencsés módon ezen üzemállapot tartományban itt nagyobb a lehetőség, amit lead, és az igény kisebb, tehát lesz egy gyorsító nyomaték, amelyik el fogja hajtani a rendszert ebbe a pontba, ahol is mi következett be? Az következett be, hogy a lehetőség, a piros görbével megadott erőgép nyomaték, és az igény, amit a terhelés kíván, azonos értékű, egyensúlyi állapot lehet, kialakul a munkapont. N0 munkaponti fordulatszám, ezen tudnak együttműködni. Na most kérdés, hogy ez a munkapont, ez stabil vagy sem? Stabil is ez a munkapont, mert gondoljuk csak meg, ha egy kicsit ide kijönne a fordulatszám, mi történne? Itt lennének negatív metszékek, itt pedig lennének pozitív metszékek. Milyen értelemben? A delta M, egyszerűen azt mondhatom, hogy van egy gyorsító nyomatékom, ezeken a szakaszokon, ahol besraffoztam és pozitívat írtam, ez nagyobb, mint nulla. Tehát mit fog csinálni, hogyha valami külső hatásra itt kitérítettem a dolgot, vissza fogja téríteni ehhez a ponthoz a gyorsító nyomaték, egyre csökkenő gyorsító nyomaték, de ide fogja hajtani. Ha meg ide térítettem ki, innen pedig, mivel itten lassító nyomaték van, csökkenni fog a fordulatszám, visszalép az eredeti állapothoz. Tehát ez a munkapont. Ez stabil. Ellenben, ha az ember venne egy olyat, hogy itt lenne nekem ugyanez a M erőgép karakterisztikám, fordulatszám függvényében vagyok. M erőgép, M munkagép. De most a munkagépen ezt csinálná. Hát egy stabil munkapont adódik, M1, M2, két munkapont van. Nézzük csak, mit lehet mondani a metszékekre. Itt volt egy N01, N02. Itt negatív metszékek vannak, itt pozitívak, ez stabil. Viszont M2 az nem lesz stabil. Miért? Itt pozitív metszékek vannak, itt pedig negatívok. Mi fog történni, ha ide húztam? Megjelent egy gyorsító nyomaték, és áthajtja a másik munkapontba, a stabilba. Ha pedig valami oknál fogva kisebb lett a fordulatszám, mint N02, akkor a negatív nyomaték elkezdi lassítani, és leállítja a rendszer. Tehát itt a megzavarás hatására elhagyja a munkapontot. M1, M2 instabil. Ez pedig persze stabil volt. Így. Hát látjuk a dolgot, hogyha változik a terhelés, akkor felléphetnek furcsa dolgok. Itt lett volna eredetileg egy terhelés, biztos, hogy csak stabil munkapontja van. Valami miatt növekszik a terhelés, kialakul egy labilis munkapont is. Tehát vigyázni kell itten a dolgokkal, hogy hogyan illesztem. Fogjuk majd tanulni későbbi tárgyban, hogy az itteni deriváltoknak a előjel viszonyai alapján lehet könnyen megnézni a stabilitásnak a fennállását. Na, egyszer ez. A másik meg valók, hogy jellegzetes karakterisztikák. Hát kérem szépen, van egy olyan, hogy erőtartó vagy nyomatéktartó. Van fordulatszámtartó. És van három teljesítménytartó. Ez a tartó, ez ugye, mint megőrző értelemben kell mondani, megtartja. Fordulatszámot nézném, és a nyomatékot. Elvileg lenne egy ilyen konstans. Megtartja a nyomatékot. Valóságos belső égési motoroknál valahogy közelítőleg érvényesül. Egy fordulatszámtartó így néz neki. Lenne itt egy konstans fordulatszám. Ezt megtartaná. Bárhogy metszem, azonos fordulaton alakítja ki a munkapontot. Hasonló lehet egy valóságos villamos motor, legkorszerűbb jármű hajtásra használható indukciós motor vagy aszinkron motor egy ilyesmi karakterisztikával bír. Látjuk, hogy elég mereven tartja a fordulatszámot. Itt aztán persze másképpen alakulhat. Tehát ugye itt lenne az N egyenlő állandó. Itt volt az M egyenlő állandó. Elvi és gyakorlati érvényesülése. Teljesítménytartás mit jelent? Teljesítményünk az nem más, mint M-szer omega. Az meg nem lenne más, mint M-szer valami C-szer N. Egy C-konstans kell ide a fordulatszámhoz. Tudjuk, hogy 2π például. Ha egy per másodpercbe veszem. Ha itt nézem a nyomatékot és a fordulatszámot megint, akkor itt a konstans teljesítményhez egy hiperbola tartozik. Valóságos gépeknél olyan van, hogy hát itt közelítőleg egy szakaszon hozzásimulhat egy ilyen állandó teljesítményű görbéhez. Fogjuk tanulni majd a járművek című tárgyban, vagy a közlekedésmérnöki szakon járműrendszerekben, hidraulikus erőátvételű járműveknél, amelyikben nyomatékváltóban beépítve ilyen a karakterisztikát. Ez a három jellegzetes dolog van. Hát kérném szépen, még annyit engedjenek meg egy kis túllépést, hogy a gépeket irányítani kell. Na most a jegyzetből, amit közreadtam, ott látják azt, hogy van kétfajta irányítási lehetőség. Van a vezérlés, és van a szabályozás. Hát itt a dolgot annyiból tudom egy picit még itten tükrözni, hogy irányítás kétfajta vezérlés, be kell avatkozni a gép üzemében, vagy szabályozás. Mit lehet a vezérlésről mondani, mit lehet szabályozásról mondani? Vezérlésnél kiadom azt az utasítást, hogy történjen valami, de nem ellenőrzöm közvetlenül a hatásnak a végül is eredményét. Valami a kívánthoz hasonló dolog megvalósulhat, egy nyílt hatáslánccal dolgozik. Szabályozásnál viszont nem az a helyzet, hanem ha kiadtam egy vezérlési értéket, szabályozás esetén is adok ki vezérlést, de vissza fogom csatolni a végeredményt, és megnézem, hogy megtörtént-e az a kívánt folyamat, akkor viszont zárt hatásláncra van szükség. Tehát, ha most ezt nézem, akkor a következőt lehet mondani, nincs visszacsatolás, angolul feedback, nincs visszacsatolás. És a szabályozásnak pedig lényege az, hogy pirosan is írom, hogy van visszacsatolás, tudatosan meg elkészítjük, és ezzel ellenőrizzük azt, hogy a vezérlés elérte az eredményt. Folyamatosan mérni kell azt, hogy a kívánt állapot fennáll-e, és a mérés eredményétől teszik függővé a további vezérlő beavatkozást automatikusan. Tehát van visszacsatolás. Na, hát kérném szépen, akkor ez volt itt az általános járműgéptan a jelen őszi fél év során. Önök szépen itten jegyzeteltek, még nem is nagyon rosszalkodtak órák alatt. Én megköszönöm a figyelmüket, és hát szépen szorgalmasan tanuljanak, mert ZH lesz holnap. Még van egy kis idő addig. Jó.